Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket! A mai témánknak címe Élni hogyan? Hogyan lehet jól élni? Hogyan lehet egészségesen élni? Van-e valamilyen törvénye az egészségnek, amely segít bennünket jól élni? És ez gondolom nem kérdés számunkra, hogy szeretnék mindannyian egészségesen élni, bár nagyon érdekes dolog, Jézus egyszer megkérdezte a betesdai beteget János evangéliuma 5. fejezetében, aki 38 éve feküdt betegen, nem tudta mozdítani a lábát, hogy akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? És nagyon érdekes volt, mert a válasz az volt, Uram, nincs emberem. Még hozzáfűzte, ugye az volt az akkori hiedelem, hogy ott van egy tó, amelynek vize, ha felkavarodik, akkor ha bemegy valaki elsőként, meggyógyul. Hát mivel nem volt embere, és nem tudta mozgatni a lábát, nem tudott bemenni a vízbe. És ennek következtében sosem gyógyult meg. Bár megjegyzem, ez egy babona volt, mint ahogy mai napig is tele vagyunk babonákkal. Figyeljük meg, milyen érdekesek az emberi válaszok. Azt mondja, hogy nincs emberem, tehát kitől várja a gyógyulást? De embertől várni valami olyasmit, ami nincs hatalmában, az eléggé reménytelen. Másrészt pedig az emberek inkább hisznek babonákban, inkább hisznek misztikumokban, inkább hisznek rossz értelemben vett természetgyógyászatban, ugye? Amely nem a valódi természetes gyógymódokat, hanem valami misztikumot, valami titokzatos erőt, valami szellemi hatalmat, vagy valami különleges dolgot kínál, ahelyett, hogy ahhoz a valakihez fordulnánk, aki valóban meg tud gyógyítani. Mint ahogy aztán ez a betesdai beteg is Jézus felé fordult, és Jézus azt mondta, kelj fel, vedd a te nyoszójádat, és járj. De megint egy másik alkalommal, Máté evangéliuma 11. fejezetében olvashatjuk a leprás történetét, a gutaütő történetét, és ott a leprás történeténél az a szegény nyomorult ember, aki leprás volt, a nagy sokasságon keresztül átkiáltott Jézusnak, mert nem mehetett be az emberek közé, és könyörgött neki, hogy segítsen rajta, és akkor megkérdezte tőle Jézus, hogy mit akarsz? Azt mondta, Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz. És Jézus azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Ez azért nagyon fontos mondata a Bibliának, mert ezáltal kifejezi a Szentírás, és az, aki ihlette, hogy akarja, hogy gyógyuljunk. Sok ember úgy gondolja, hogy a betegség egy sorscsapás, a betegséget hordozni kell, a betegség az elkerülhetetlen, sőt, Isten nekünk osztott része, mint ahogy egyik kollégámmal találkoztam nemrég Győrben a Baross utcán, és szegény úgy húzta a lábát, nagyon rosszul nézett ki, és mondtam, hogy hát mi a baj? És mondta, hogy van egy kór, egy betegség, ami megtámadta, és hát nem tudják gyógyítani. És akkor mondtam, hogy hát gondolkodom meg rajta, majd utána nézek, hogy természetes módon hogyan lehetne megközelíteni ezt a problémát. És akkor azt mondta, hogy nem kell utána nézni, nekem Isten ezt szabta ki. Nekem ez a sorsom. Mindenkinek kiszab valami betegséget, és hogy meglepett, hogy hát az Isten kiszabná a betegségeinket? Vagy ebben leli örömét, hogy bennünket megbetegít? Hát ez nagyon furcsának tűnne. Tudjuk, a Biblia pont az ellenkezőjét mondja, hogy Jézus a betegségeket meggyógyította, a betegeket meggyógyította, halottakat feltámasztotta. Tehát ez nem az az Isten, akiről az illető beszél, mint amiről a Biblia beszél. Az Isten azt szeretné, hogy gyógyuljunk meg. Ez a célja. Ez az akarata. Akarom, gyógyulj meg. És ennek érdekében fel is tárja azokat az alapelveket, amelyek segítségével gyógyulhatunk, illetve egészségünket megőrizhetjük. Egyszerű, világos alapelvek ezek. A Biblia legelső lapján megtalálhatók. De megjegyzem, az egész Bibliában beszél a Szentírásban a Teremtő a gyógyulásról. Sőt, tulajdonképpen az egész emberi lét maga egy beteg állapot. És fizikai és lelki értelemben is gyógyulásra szorulunk. Nem tudom, ezt kell bizonyítanom önöknek. Mindannyian betegek vagyunk. Lelki és fizikai értelemben is hurcolunk magunkban bajokat, nehézségeket, és szeretnénk, egy egészséges ember szeretne meggyógyulni. Az ugyan egy más kérdés, hogy nagyon sokan azért nem tudnak meggyógyulni, és nem gyógyulhatnak meg, mert ragaszkodnak a betegségeikhez. Nem tudom, találkoztak-e ilyen emberekkel. Ha megkérdezzük, hogy vannak, akkor a legelső dolguk az, hogy elkezdik mondani, hogy mi a betegségük. hosszan ecsetelve most éppen milyen fázisban van, és miért szenvednek. És hogyha próbálnánk valami gyógyét mondani, legyintenek egyet, nekem már ez a sorsom, stb. Ismerjük ugye ezeket a mártészer jellegű kijelentéseket. Ezek az emberek nem fognak meggyógyulni. Vagy nagyon nehezen gyógyulnak meg, mert tudnélik nem tesznek meg mindent azért, hogy gyógyuljanak. A második embertípus az, akik azt mondják, hogy szeretnénk meggyógyulni, akarunk meggyógyulni. Megjegyzem Jézus szavára, hogy akarsz-e meggyógyulni, szinte mindenki azt mondja, igen, akarok. De valaki csak szavak szintjén mondja, mert nem tesz meg mindent, vagy eleget ahhoz, hogy valóban meggyógyuljon. Én is nagyon sok ilyen helyzettel találkoztam, ilyen embert hallottam, akit próbáltam mondani, hogy hát van néhány támpont, ami segítségével gyógyulhatnánk, és valamit megpróbál, de nem eleget, a fél megoldás nem visz igazi gyógyuláshoz. És vannak a harmadik típusú emberek, sajnos nem túl sokan, akik azt mondják, hogy akarok meggyógyulni, és meg is tesznek mindent azért, hogy meggyógyuljanak. Megváltoztatják az életmódjukat. Tudnék, az igazi gyógyulás az nem tablettáktól, nem külső orvosi beavatkozástól áll be a szervezetben, hanem belülről egy gyógyító folyamat a testből, a testbe írt természeti törvények működni engedéséből jön létre a gyógyulás. Tudnék, a mi testünket rendkívüli módon alkotta meg a Teremtő, beleoltotta a gyógyulás képességét. Persze aztán valaki sokszor annyira lerongálja ezt a képességét a szervezetnek, hogy már amikor igazán hozzányúlna ehhez a forráshoz, akkor már nem tud teljesen működni, de még egészen reménytelen helyzetekből is előállhat a gyógyulás. Megjegyzem, a bőjt előadáson pont erről van szó, a bőjt a Teremtő egyik legcsodálatosabb gyógymódja. Tudnék, amikor nem eszünk, és nem mi magunk akarjuk irányítani a folyamatokat, hanem átadjuk a Teremtőnek, akkor ő különleges módon a bélrendszert, a bőrt, a tüdőt, a nyálkahártyákat, a vesét és a májat a befogadó, a szintetizáló állapotából a kiválasztó állapotába hozza, és kezdi lebontani a mérgeket, és kezdi kivinni a szervezetből. Ez egy rendkívüli gyógymód, erről most nem beszélünk, csak megjegyzem, hogy igenis van a természetnek, a testünknek egy csodálatos működési mechanizmusa. Tehát a Biblia erről beszél, nagyon sok helyen mondja, hogy keressétek az Urat bőjtöléssel. Milyen alapokon nyugszik az egészséges életmód és a testi egészség a Biblia alapján? A legkézenfekvőbb, mindannyiunk által ismert mondata a 10 parancsolatnak, Mózes 2. könyve 20. fejezetében olvasható, a 16. vers így hangzik, ne ölj. Ezt általában arra szoktuk idézni, hogy valakit megölni, ugye, életét elvenni. De nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy tulajdonképpen a saját testünk iránt is kötelezettséget jelent, mert az életünk megrövidítése, az életünk megnyomorítása, az élet energiánk megvámolása is ölés. Csak nem abban az értelemben, hogy egy tört szúrunk a szívünkbe, hanem szép lassan elvesszük az életerőnket, megfosztjuk magunkat az élet lehetőségétől, az erőtől, az energiától, és idő előtt meghalunk. Ezáltal bizonyos értelemben meglopjuk embertársainkat abban az értelemben, hogy adhatnunk nékik szeretetet, gondoskodást, figyelmességet és erőt, de nem tesszük. A másik fontos ige, ami a János apostol harmadik levele első fejezetében, a legelső versekben található, pontosan a második versben, amikor megszólítja ott az apostol a barátját, és ezt mondja, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Tehát nagyon érdekes, hogy azt kívánja az apostol, hogy légy egészséges. Hát vajon miért kéri ezt, miért bátorít, miért tanácsolja? Mert egészségesen élni, a magyar népi mondás is tudja, csak egészség legyen, ugye szokták mondani, akkor a többi dolog már ebből következik, akkor van életenergiánk, van életkedvünk, van tenni akarásunk, van figyelmünk és szolgálatra való készségünk, hogy más embereken segítsünk. Hogy nem is szoruljunk rá más energiájára, figyelmére, idejére, hanem mi tudjunk adni szeretteinknek, családtagjainknak, barátainknak, egyáltalán az embereknek életet, erőt, segítséget. Ez az egészségnek a célja. Nem öncélú dolog, hogy mondjuk, hogy lám, én az egészség élő szobra vagyok, és az önzést és a magamutogatást szolgálná, a Bibliában ilyenről nincs szó, hanem arról van szó, hogy közülünk senki sem él önmagának. Az egészségnek ez az értelme és célja, hogy szolgáló, szeretetet szolgáló életet tudjunk adni másoknak. És ezáltal ne mi szoruljunk rá más gondviselésére, hanem mi tudjunk adni másoknak szeretetet. Ezen túl még azt is mondja a Biblia, nagyon érdekes, megdöbbentő igét mond, hogy erkölcsi kötelezettségünk van a testünk iránt. A középkori szemléletmódban a test és a lélek élesen külön választódik, de a Bibliában ez nincs így, hanem szerves egységet képez, nem választható a kettő egymástól külön. Ugye a középkori aszkézisban úgy gondolták, hogy a test a lélek ellensége, és a testet gyötörni kell, kínozni kell, ostorozni kell, vezekelni kell, stb. És a test az ellenség, azt el kell pusztítani szinte, hogy a lélek annál nemesebb legyen. A Biblia ezt nem ismeri. Így mondja Pál apostol a korintusi első levél 3. és 6. fejezetében, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. A Szentlélek temploma nem azt mondja, hogy a lelkünk, hanem a testünk. És még hozzáfűzi, hogy nem a magatokéi vagytok. Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Hogy lehet dicsőíteni az Istent a testünkben és lelkünkben? Hát úgy, hogyha tiszteletben tartjuk a törvényeit, a természeti törvényeket, amit a Teremtő alkotott, illetve a lelki törvényeket. A lelki törvényeket világosan látjuk sokszor a 10 parancsolatban megfogalmazva, előttünk vannak, de a testi törvények melyek? Vannak ilyen törvények, erről fogok most beszélni majd a mai alkalommal, csak úgy jelzem bevezetőként, hogy nagyon magasra értékeli a Szentírás az ember testét, azt mondja, a ti testetek a Szentlélek temploma. És hozzáfűzi a kötelezettséget, azt mondja a korintusi első levél 3. fejezetének 16. 17. versében, ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Tehát, hogyha valaki vét a testének temploma ellen, tudatosan, ha tudja, hogy valami rossz, és az egészségre ártalmas, és mégis megteszi, akkor ez a Biblia szerint megrontása a templomnak. Kikerülhetetlen következményei lesznek, és előbb-utóbb az embernek meg kell fizetnie annak az árát, amit tett. Emlékszem rá egyik iskolában, amikor tanítottam, meghívott az igazgató egy órát tartani a gyerekeknek, megtartottam, közben szóba hoztam pár mondat erejéig az egészséges életmód kérdését, és hát bátorítottam őket, hogy ne duhányozzanak. Így is meghallgattak, beszélgettünk pár szót róla, aztán a szünetben az a személy, aki meghívott engem, mondta, hogy Attila, hát én tisztelem önt, és hát amit elmondott, hát tényleg fontos a gyerekeknek, de megmondom őszintén, én nem hiszek ebben. Nem hiszek abban, hogy a cigarettázás az ártalmas. Én 30 éve dohányzok, és semmi problémám nincs belőle, és én még egy órát nem hiányoztam. Mondom, ezzel azt tetszik mondani, hogy akkor mondjam a gyerekeknek, hogy 30 évig nyugodtan dohányozzanak. Aztán nem azt mondja, de ő azért szeretné jelezni, hogy ez nagyon szép, amit elmondtam, de ez rá nem érvényes. Teltek, múltak az évek, ott tanítottam az iskolában, és egyszer csak nem volt jelen. Kérdeztem, mi baj, súlyos beteg. Fél évig nem volt az iskolában. Rákot kapott. És amikor visszajött, hamuszürke volt az arca, teljesen leromolva. Én persze nem szóltam semmit, de nagyon élénken élt a fülemben, a lelkemben az, amit mondott. Hát bepótolta a 30 évi hiányzást egy fél év alatt. Fél évig nem jöhetett iskolába, és utána is nagyon rossz állapotban volt. Tehát ilyen a testünk. Ezért rendkívül felelősségünk van a testünk iránt. Tulajdonképpen a testünkbe ír törvény is, bizonyos értelemben erkölcsi törvény, ezért jó ezeket megismerni, hogy hogy működik az emésztésünk, hogy jól tudjunk élni a táplálkozással, hogy működik a légzőrendszerünk, a csontrendszerünk, az izomrendszerünk, az immunrendszerünk, az idegrendszerünk. Mert vannak törvényei, amelyek kétszer-kettő törvények. amelyet az egyszerű népi mondások is ismernek. Légy mértékletes. Kell hozzá nagy tudomány? És ilyen egyszerű dolgok, amiket majd én is el fogok mondani. Tehát a felelősségünk óriási, és hatalmas a kiváltságunk is abban, hogy élhetünk ezekkel a törvényekkel. Sajnos nem tudom bemutatni, hogy a képzeletükre hagyatkozom, hogy képzeljenek el egy kört, egy kereket mondjuk, amelynek küllők vannak rajta, összesen 6 ilyen küllő, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, hogyha a szélével érintkezik, és e körül vannak az alapelvek. Napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás. Ezek azok az alapelvek, amelyek rögtön ott az Édenben már megvoltak, és e fölött a legelső, ami tulajdonképpen a tengelye ennek a körnek, a lelki nyugalom, vagy Istenbe vetett bizalom. És az abroncsa ennek a körnek a mértékletesség, vagy önuralom. Most tételesen sorba vehetnénk, és majd pár mondat erejéig sorba is vesszük, hogy mindegyik megvolt az Édenben. A Teremtő úgy alkotta meg az embert, hogy sütött a nap, szabad levegőn volt, idejében pihent, nap és éjszaka váltakozása, mozgott, művelte a kertet, megszentelte a nyugalom napját, és bízott a Teremtőben, lelki nyugalom volt a része, és Isten önuralmat kért tőle. Nem tudom, tudjuk-e, hol volt az önuralomnak a pontja, ahol kellett gyakorolni az önuralmat? Nem ehetett a kertnek egy fájáról. Az összes fáról ehetett, de egyről nem ehetett. És ott dőlt el a sorsa, hogy bízik-e a Teremtőben, vagy pedig nem bízik. Gyakorolja-e az önuralmat, amihez minden ereje megvolt Ádámnak és Évának, vagy nem gyakorolja? Megjegyzem, hogy sajnos az eredményt tudjuk, úgy döntött, hogy nem bízik az Istenben. Úgy döntött, hogy mértéktelen lesz, hogy nem gyakorol önuralmat, és így elvesztette azt az egészséget, lelkileg és fizikailag, ami az embert teljessé teszi, és azóta betegek vagyunk mindannyian. Tetőtől talpig nincs a testben épség. Gyógyulásra szorulunk. Tulajdonképpen az evangélium nem más a Biblia szerint, mint az, hogy gyógyítani akar bennünket a Teremtő testileg is, és lelkileg is. És akik elfogadják ezt az ingyen felkínált ajándékot, majd látni fogják, olyan dolgokat fogok elmondani, amelyek nem kerülnek pénzbe. A Biblia azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és vegyetek ingyen. Ingyen. Nem fogunk táplálék kiegészítőt ajánlani, nem fogunk szeleket és tablettákat, és drága módszereket, nem, ingyen lesz, amit elmondok. Sokszor sokan ezért nem becsülik sokra azt, ami ingyen van, mint ahogy egyik előadásnál, amikor felsoroltam a mozgásnak a sok-sok áldását, akkor valaki egyszer azt mondta, Attila, hogyha sokat kéne fizetni a mozgásért, mindenki mozogni akarna. De mivel ingyen van, így az emberek nem mozognak. Hát valahogy így vagyunk ezekkel, de most egy picit tegyük félre ezeket a rossz beidegződéseinket, és kezdjük el megragadni azokat a hatalmas nagy kiváltságokat és ajándékokat, amelyek az egészséges életmódnak az összetevői. Az első és a legfontosabb a lelki nyugalom, vagy Istenbe vetett bizalom. Ez a legnagyobb gyógyerő. Ha valakinek a lelkében nincs béke, nyugalom, kiegyensúlyozottság, egy belső öröm és derű, ha nem érzi magát boldognak, akkor az az ember már beteg valahol. Ez a legfontosabb alapelv. A pszichoszomatikus betegségek világában élünk, és egyértelműen bebizonyította a tudomány, hogy a betegségek döntő többsége, Ellen Goodwight, a nyajorvos lányomámra azt mondja, kb. 80%-a arra vezethető vissza, hogy az embereknek a lelkében van a baj. És ez fizikailag, testileg kiutat keres egy betegség formájában, és megmutatkozik. A testnek és a léleknek a kölcsönhatásáról egy különleges fejezet van, majd következő alkalommal tudunk hozni ebből a könyvből nagyon jutányos áron. Rendkívüli könyv, én ebből tanultam a legtöbbet így az alapelvek terén, és itt ebben egy különleges fejezet van erről, hogy a testnek és a léleknek milyen kölcsönhatása van, és sokan azért betegek, mert magukat betegé teszik a gondolataik, képzeletük, az akaratuk által. és ezt lehet uralni, el lehet nyerni az ettől való felszabadulást. Mi betegíti meg legjobban az ember lényét? Mi az, ami a legerőteljesebben tönkreteszi az embert egészségileg? Sokan azt képzelik, olvasom a 167. oldalról, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz, pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amelyet csupán kényszerképzet okozott. Számos betegség depresszió következménye, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Bátorság, remény, hit, rokonszenv, szeretet előmozdítja az egészséget. Meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Olvashatjuk példabeszédek könyve 17. fejezetének 22. versében. Egyszerű alapelv. A legbetegítőbb tényező nem véletlenül az előző előadáson miről volt szó. Hogyan szabadulhatunk meg a bűntől? Ebből következik a gyógyulás. Mert hogyha meg tudunk szabadulni a bűntudattól, az önvádtól, az aggódástól, a félelmeinktől, a rettegéseinktől, a szenvedéstől és a haláltól való félelemtől, akkor szabadok vagyunk. És akkor a testünkben, a lényünkben a gyógyító erők elindulnak, áradnak. Lemérték orvosok. A Döntő Bizonyíték című könyvünkben dr. Nén így írta, hogy lemérték orvosok a hormonrendszer, az idegrendszer, a vér, az egész szervezet állapotából, hogy amikor ilyen állapotban van az ember, elégedettség, öröm, derű állapotában teljesen másképp működnek a szerveink. Az immunrendszerünk. Rendkívül fontos. Így mondja az előbb idézett szerző, hogy az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét, éltető erő. Ha valaki be tudja fogadni ezt a szeretetet, hogy megbocsát, Isten megbocsát nekünk, és felszabadít a bűntudatot, ha bevalljuk, ha nem szépítjük a vétkeinket. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, agyat, szívet, idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bántot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz, olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, a szent lélek örömét, gyógyító, éltető örömet. Kedves hallgatók, az első és legfontosabb alapelv, hogy nyerjük el a lelki békét, a lelki nyugalmat. Ha bármi miatt aggódunk, vagy félünk, vagy neheztelünk, vagy valakinek nem tudunk megbocsátani, következő előadás a megbocsátás, ezért egy külön téma, mert nagyon sok ember úgy éli le az életét, hogy haragszik valakire. Nem tud megbocsátani, és ezáltal önmagának ellensége lesz, mert megbetegíti magát. Fel kell mérnünk, hogy mi az, ami bennünket betegségbe dönt, és nagyon sokszor ez van a háttérben. De felszabadulhatunk, ez az örömhír. A lelki nyugalmat, ha elnyerjük, akkor a lényünkben szétáradnak a gyógyító erők, a békesség, a szeretet, az öröm, a hosszú tűrés, béketűrés, a szívesség, jóság, hűség, szelídség és a mértékletesség. Bizalomra teremtett bennünket az Alkotó, úgy alkotott meg bennünket már a anyánk méhében, hogy mi nem tehettünk semmit azért, hogy megszülessünk, hogy egészségesek legyünk, hogyha amikor megszülettünk, akkor mit tehettünk mi azért, hogy jelezzük, hogy éhesek vagyunk, vagy szomjasak, vagy hogy fázunk, semmit, csak sírtunk. De az édesanyánk megértette. És a szülői szeretet az, amit már ott, öntudatlan korunkba beleoltott a Teremtő a lényünkbe, hogy bízzunk, bizalommal éljünk, mert nem tőlünk függnek a dolgok, a megoldások. És a felnőtt korunkban ugyanezt kéne alkalmaznunk, hogy úgy kellene bíznunk a Teremtőben, hogy igazából mi nem tehetünk semmit a jólétünkért, hanem csak elfogadhatjuk. Gondolják meg, mennyi áldást kapunk, hogy önök most itt lehetnek, eljöhettek ide. Energiájuk van a testüknek, a lábuknak, hogy eljöhettek ide. Hogy tudnak figyelni. Ez ajándék, minden ajándék. És az életnek a sok-sok adománya, hogy vannak javaink, hogy nem kell éheznünk, hogy van ruhánk, hogy vannak lehetőségeink, szeretteink. Ezek mind ajándékok. És tudatosítanunk kellene, hogy örömben, hálás szívvel éljünk. Azt írja a szerző, hogy a dicsőítő és a hálás lelkületnél nincs jobb gyógymód. A dicsőítés a hálás lelkületnél nincs jobb gyógymód. Aki tud örülni, hálás lenni, az az ember, az gyógyulni fog. Példabeszédek könyve 4. fejezetében van egy gyönyörű ige, ami a legmodernebb gondolatot fogalmazza meg. 3000 évvel ezelőtt íródott le. Azt mondja a példabeszédek könyve 3. fejezet 5. és 8. verse, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál, egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Hogyha az ember nem a saját feje után akar gondolkodni, ha nem a saját gondolataival tölti ki a lényét, hanem örömteli, békességes, szeretetteljes gondolatokkal, amik a Teremtőtől származnak, akkor mi lesz ennek azért a gyümölcse? Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. A csontokban képződik a vér. A vérképzésig lehat ez a gyógyító erő. Azt mondja a 32. Zsoltárban Dávid, hogy megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, amíg a vétkemet elfedeztem előtted. De amikor bevallottam, akkor az életerőm újra kivirágzott, és elkezdtem élni. Tehát ilyen érdekes gondolat van, hogy az egész testünknek egészség. Az első és a legfontosabb az, hogy keressük ezt a gyógyító erőt, ingyen van. Nem lehet érte fizetni, és nem is kell érte fizetni. Szabadon megragadhatjuk ezt a gyógyerőt, hogy bízzunk a Teremtőben. A következő fontos alapelv a mértékletesség, az önuralom. A mértékletesség önuralom nagy alapelvének a kiindulási pontja az, amit így tennék fel kérdésnek önöknek, hogy olyan, mi a mértékletesség? Hogyan lehetne megfogalmazni? Mit tart általában a köztudat mértékletességnek? Mit gondolnak? Mindenből lehet csak keveset. Egy kis gyilkos galócából is? Az is a mindenbe tartozik, ugye? Tehát úgy látszik, hogy vannak azért kitételek, amiről tudjuk egyértelműen, hogy rossz, a józan ember nem él azzal, ugye? De tényleg így van ez? Amiről tudjuk egyértelműen, hogy rossz. A bölcs ember nem él vele. Nem tudom, tudják, hányan dohányoznak? És a dohány dobozára, a cigaretta dobozára valami fel van írva? Egyszerű tőmondatokban halált okoz, környezetének, betegséget okozhat, a gyermekének, stb. És mégis fogyasztják? De nem menjünk a dohányhoz, mehetünk más szerekhez is. Rengeteg dologgal így van, amiről tudjuk, hogy rossz, mégis élünk vele. Miért? Mert kívánjuk. Mert a kívánságunk űz, mert a rossz szokásaink, amit belénk oltottak, vagy kialakítottunk. Igen, tudjuk, de hát mértékkel nem olyan káros az. Ugye? Szokták, egy kis alkohol nem számít. A testünk törvénye szerint számít. Egyértelműen sok orvossal beszéltem erről, de magam is utána néztem biológia tanár lévén, hogy az alkoholnak egy cseppje is méreg. Egy cseppje is méreg. Mégis hányan fogyasztanak. Tehát ezzel nem azt akartam mondani, hogy most igyanak vagy ne igyanak, nem erről szól a kérdés, csak azt szerettem a törvényszerűséget megemlíteni, hogy az embernek az alapállapota, hogy tudja, hogy mi a rossz általában, de azért egy kicsit mégis fogyaszt belőle. Mert mértékkel nem olyan káros. Meg hát a minőség. Én csak a legjobbat veszem. Ugye? Én csak a legjobb csokoládét fogyasztom, csak a legjobb kávét iszom, csak a legjobb, stb. Mert hát igényes vagyok. Mert érek annyit. Tehát érdekes megközelítés ez. A mértékletesség a Biblia szerint egészen mást jelent. Azért mondtam el a hétköznapi felfogást, hogy lássuk azt, hogy mi a különbség. Figyeljék meg, a 37. Zsoltár 27. verse azt mondja rendkívül egyszerűen. Kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Amiről tudod, hogy rossz a testednek, minek? A te tested templomának, a Szentlélek templomának. Rossz. hoz egy döntést, került. Ami rossz, abból semmi. Ami jó, abból mértékkel. Mert a jóból is megárt a sok, mondja a népi mondás, ugye? A jóból is megárt a sok, hogyha jó ételeket eszem, de mértéktelenül, a mértéktelen evés következménye, hogy nem tudja a szervezetem rendesen megemészteni. Mi történik? Elkezd erjedni, vagy rothadni a szervezetemben. Ezek pedig annyi káros mérgező anyagot oltanak a vérembe, a testembe, hogy megbetegítenek egy idővel. Tehát hiába egészséges az étel. Ha én többet eszek a kelleténél, az már rossz. Kerüld a rosszat és a jót cselekedj, és a mértékletesség nem más, mint a jóból való mértékletesség. Ez az, ami kijelöli a határokat mindegyik alapelvnél. A napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás, mindegyiknél élhetünk túlzásokkal. Túl sokat napozhatunk, túl keveset napozhatunk, túl sokat mozoghatunk, túl keveset mozogunk, stb. A túlzásoktól való kerülés. A mértéket megtalálni, mennyi az, ami kell, mennyi az, ami szükséges. Amikor a betegség definícióján gondolkodtam, akkor azt írtam a Létkérdések emberi kapcsolatok című könyvemben, hogy a betegség tulajdonképpen nem más, mint amikor nem adjuk meg azt a szervezetnek, amire szüksége van. Vagy azt adjuk, amire nincs szüksége. Mi lesz a következmény? A szervezet megbomlott egyensúlyi állapota, mert tulajdonképpen a betegség nem más, mint a szervezetben rohamosan, erővel kitörő gyógyítási mechanizmus. A láz az nem betegség. Az gyógyítási jel. A szervezetünk gyógyítani akar, az ember mit tesz, bevesz egy aszpirint és leviszi a lázát. Ugye? Butaság. A lázat hagyni kell. Sőt, a természetes gyógymódokkal gyógyító szanatóriumokban, ahol mi is voltunk, mesterségesen lázat idéznek elő. Tudatosan azért, mert a láz hatása alatt a vörös vérsejtek száma megnő, haladási sebességük megsokszorozódik, bekebelező képességük többszöröse lesz, és minél magasabb a testhő 40-41 fokig, annál nagyobb a gyógyító erő. A legsúlyosabb betegségeket képesek gyógyítani hőkezeléssel. Forró fürdőbe ültetik az embert. És minél tovább bírja ki, fél óra, egy óra, nagyon nehéz, 43-44 fokos vízben ülni egy fél órát vagy egy órát, kipróbáltam. De a hatása óriási. Óriási. A legsúlyosabb rákos betegeknél is kézzel fogható az eredmény, mert a rákos sejt nem viseli el a meleget. Tehát visszatérve a mértékletességhez, nagyon fontos ezt tudatosítanunk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért jó tudni, hogy mi az egészséges táplálék, mi a helyes mértéke a mozgásnak, mi a helyes pihenési arány. És ezt ki is mondja a Biblia Ézsaiás könyve 40. fejezetében, hogy én szabom meg a dolgok mértékét, mondja az Úr. Ő megmondja, hogy minek mi a mértéke. Érdemes kutatni ezt. Ádám és Éva itt bukott el. Ettek a fáról. Éhesek voltak talán? Dehogy voltak éhesek? Ehettek, amennyit akartak más fákról. Nem bíztak a Teremtőben. Kívánatos volt az a fa az eledelért, a szemnek és a bölcsességért. Mert ők úgy gondolták. Hát az Isten biztos nem olyan nagy dolog ez. Nagy dolog. A döntése az embernek, hogy a rosszat választja, az nagy dolog. Amikor megteszi, úgy tűnik, hát ez kis semmi dolog valóban. Az első cigaretta semmi. De általában követi a második cigaretta. Akik kipróbálják, akkor mi szokott következni? Kipróbálom, hogy megtudjam, hogy jó-e vagy nem. Az eredmény az szokott következni, hogy függésbe kerül. És végül már nem lesz szabad. Mert az egészségnek tulajdonképpen nem más a célja, hogy uraljuk a testünket, és ne a testünk uraljon bennünket. Hogy ne szolgái legyünk a vágyainknak, hanem urai az indulatainknak, vágyainknak, gondolatainknak. Tehát hatalmas jelentőségű ez. Őszüleink itt buktak el, Jézus Krisztus itt győzött, amikor eljött és legyőzte a kísértéseket. 40 napig éhezett. És tényleg éhes volt. Így írja a Biblia, megéhezett. Nem tudom, böjtöltem önök közül valaki 40 napig, vagy 10 napig. És megkívánta az ételt. Egyszer 10 napig böjtöltem, és utána az emberre, amikor rátör az éhség, hát az olyan, hogy követ is megenné. Tényleg szinte olyan éhség tör rá. És ő azt mondta, hogy nem, törvénytelen úton nem, hanem kivárom az Isten segítségét. És kivárta, és győzött. És angyalok jöttek, és szolgáltak néki. Nem a sátán szavára, változtatta a köveket kenyérré, mert önök nem tudják a köveket kenyérré változtatni, és én sem. És Jézus nem élt olyan eszközzel, ami nekünk nincs, hanem csak a törvényes úton bevárta az Atya segítségét, és elviselte a szorító helyzetet. Az emberek általában nem tudják elviselni a szorító helyzetet. Lezuhan egy repülőgép, ott maradnak az erdő közepén, nincs mit enni. Mit fognak enni? Egymást megeszik. Elképesztő. Mert 3 napig nem tudnak böjtölni. Mert jönne a segítség. Vagy 1 hétig, vagy 10 napig, vagy 20 napig. És akkor mi történne, ha nem eszik az ember? Sokan azt mondják, amikor próbálom bátorítani őket arra, amikor annyira betegek, hogy hát egy böjtölj egy napot, vagy csak gyümölcslevet igyál, vagy egy étkezést kihagyni, hát belepusztulnék, ha kihagynék egy étkezést, ugye? Egy étkezés kihagyása, ekkora nagy tragédiát okoz. A Biblia visszaadja nekünk a mértékletesség ajándékát úgy, hogyha belátjuk azt, hogy mértéktelenek vagyunk, ha belátjuk azt, hogyha valamiben vétettünk, ha valamivel megvámoltunk a drága testünknek az egészségét, és a Teremtő elé visszük, és ezért bocsánatot kérünk, ő megbocsát. És helyette adja a mértékletességet. Olyan szépen mondja Péter apostol az első levelében, legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tudni, te lelki üzenete is van, hogyha mértékletesen étkezünk például, akkor nem tompul el a gondolkodásmódunk. Figyeljük meg, ha nem össze-vissza eszünk mindent, és kisánfázunk a gyomrunkat, akkor mit érzünk? Egy mély nagy tompaságot és álmosságot. És az erkölcsi döntőképességünk sínyli meg ezt az állapotot. Én magamról is számtalanszor tapasztaltam, amikor jól étkeztem, és amikor nem jól étkeztem. Le tudtam mérni, hogy a jó étkezésnek a következménye az utána következő egész napra kihatott. Mert nem álmosodtam el, friss maradtam továbbra is, és energikus. Amikor pedig nem jól étkeztem, akkor utána az egész délután, azután a ebéd után mondjuk, akkor az egész nap az ember csak vonszolta magát, és arra várt, hogy mikor tud már lefeküdni, ugye? Tehát gondolom ismerjük ezeket a helyzeteket. Ilyen hatása van a mértéktelenségnek. A napfény a következő alapelvünk. Pont most Győrben volt előadásunk hétfőn a napfényről, egy teljes előadás. Rendkívüli ajándék a napfény, csodálatos gyógyerő. Nem győztem sorolni 1,5 órán keresztül a jótékony adományokat, amit ad nekünk a Teremtő a napfény által. Az immunrendszerünket erősíti, a vércukorszintet normalizálja, a bőrünk alatt lévő koleszterinből és különféle származékokból D-vitamint készít, ami a csontrendszerünk felépítéséhez nélkülözhetetlen. A szemünkön keresztül, a retinán keresztül, a koponyánkba hatoló fényen keresztül a toborzmirigyet és a agyalapi mirigyet és a hipotalamus serkenti, és a toborzmirigy a melatonin nevű hormon termeli, ami a megifjódás hormona és az egész szervezetünk hormonrendszerének az irányítója. A rákos sejteket pusztítja ez a melatonin. Az éjszakai alvást segíti. De emellett endorfint is termel, ami örömhormon, ami a mozgás hatására is kialakul a szervezetünkben. A kedélyünket javítja. Azt mondja Prédikátor könyvében Salamon, hogy mi édes a világosság, és mi jó szemeinkkel néznünk a napot. 3. fejezet 11. verse, ha jól emlékszem. A fény a depresszió gyógyszere. A napfény. Most érezzük ugye a tél végén, amikor annyira nincs napfény, annyira hiányzik, és teljesen más az a hangulat, amikor kimegyünk az utcára, és süt a nap. Ugye ezt nem kell bizonyítanom. Egyértelműen bebizonyították, hogy az északi népek és a déli népek közötti lelki betegségek és fizikai betegségek között óriás különbség van, és nem tudják másnak betudni, mint hasonló életmódon vannak, mint a napfénynek. Az egész szervezetünkre hihetetlen hatást gyakorol, az emésztőrendszerünkre, az idegrendszerünkre nyugtató hatással bír, a hormonrendszerünk működésére, a bőrbetegségekre a legjobb gyógyszer a napfény. Nagyon sok mindent mondhatnék el, gyerekeknél a sárgulás gyógyítására alkalmazzák az UV-sugárzást, mert egyszer egy kísérletnél, nem kísérletnél véletlenül, egy nővér kint fejtette a napfényen a sárgaságban szenvedő kis csecsemőt, míg a többiekkel foglalkozott, akik árnyékban voltak, és azt vette észre, hogy másnapra meggyógyult. És emlékezett rá, hogy napfényen volt a gyerek. És elmondta az orvosoknak, és elkezdték vizsgálni, és attól kezdve UV-sugárzással gyógyítják eredményesen a sárgaságot. És így tovább sorolhatnám, hogy ionizálja a levegőt, ami teljesen más minőségű elektromos töltéssel látja el, mint például egy zárt szobában lévő levegő a szervezet működését. Tehát nagyon-nagyon sok ajándéka van, de tudom, hogy sokakat érdekel az, hogy vajon akkor mi van a bőrrákkal. Ugye, mert hát annyit mondják manapság, hogy ne napozzunk és ne menjünk a napra, hiszen a bőrrákot okozhat, de nem elsődleges kiváltó oka a bőrráknak, hanem az elsődleges kiváltó oka a rossz táplálkozás. Hogyha a bőrünk alatt, a bőr hámsejt rétege alatt a felszaporodó koleszterin és a telített zsiradékok leégést kapnak, tehát megég a bőr, megpirul, és ismételten megpirul, akkor az elsődleges kiváltó faktor a bőr alatt felhalmozott zsírréteg, a másodlagos kiváltó oka a leégés. Bár a pikkelyes és alapsejtű bőrrák van, amelyeknek a 95%-a nem veszélyes, mert csak a bőrre korlátozódik és kezelhető, ezek nem halálosak, de a melanoma a legveszélyesebb, ami ugye halálos is lehet, bár nem minden esetben, azt is lehet azért időben még kezelni, mert az szétterjed a szervezet belső részén. Úgy tudunk védekezni ellene, hogyha ügyelünk arra, hogy ne égjünk le, legyünk mértékletesek. Legyünk mértékletesek. Akik fehérbőrűek, 5 percenként növeljék az adagot, a napozásnak az adagját, akik 5 percenként, főképp a kékszeműek és a zöldszeműek, a barna szeműek pedig 15 percenként is emelhetik, hiszen ők jobban bírják a napfényt, mert a sok-sok áldást, amit ad, attól viszont ne essünk el. Épp mondtam, ott egy táblázatot mutattam, egyik szanatóriumunknak a főorvosa mutatta be ezt a táblázatot, hogy valami, ha jól emlékszem, 135 ezer emberen segít és gyógyítja meg a rákos betegségét a napfény, miközben, ha jól emlékszem, 20 vagy 30 ezer embernek okoz melanómát a leégés. Ezt adjunk össze és szorozzunk, ugye? Vonjunk ki. Sokkal több áldás van benne, mint kár, ha jól élünk vele. A mértékletes napozás hatalmas ajándék. Tehát éljünk vele. Másrészt pedig, tehát a táplálkozásra nagyon kell ügyelni, a mértékletességre, és szeretném azt is megemlíteni, hogy az a tanácsunk, hogy ne használjanak semmilyen napolajat. Ugyanis a paraaminobenzonsav, ami a napolajokban van, és valóban kiszűri a káros sugarakat, de a jó sugarakat is károsítja, illetve nem engedi a bőrhöz, általában olajos alapú felvivővel készítik, rendkívül drága is különben, megjegyzem, ugye tudják a napolajok, milyen drágák ezek a faktoros napolajok, és miközben ezt az olajos alapot rákenik a bőrre, a következmény mi? Pont az, amit mondtam, ami a legrosszabb, hogy a zsiradék ég, oxidálódik a bőr felületen. Rákkiváltó oka van. Pont ez segíti elő a bőrrák kialakulását. Ne költsenek egy fillért se napolajokra, semmi értelme. Használjanak széles karimájú sapkát, és hosszú bő, természetes fehér vagy világos színű ruhákat, könnyű nyári ruhákat. Ezzel védekezünk a napfény tikkasztó hatása ellen. Nyári időszakban 11 óra és délután 3 óra között nem javasolt a napozás, de józan ember nem is kívánja akkor a napot, amikor éget a nap. De a többi időszakban viszont mértékletesen, fokozatosan ajánlva, igenis mondjuk, hogy napozzunk, mert nagyon sok áldás van bennem. Emellett a napfénynek lelki hatása is van. Már éreztettem a pszichikai hatását, a gyógyító erejét, de szeretném megemlíteni, hogy az az első alapelv, a lelki nyugalom alapelve és a bizalom a teremtőben minden alapelvre kihat. És erre is. Például hogyan? Azt mondta Jézus, én vagyok a világ világossága. Azt mondja a 84. Zsoltár, nap és pajzs az Úristen. Kegyelmet és igazságot ad azoknak, akik igazul és szentül élnek. Nap és pajzs az Isten. Ahogy a nap fertőtlenít, tisztít, gyógyít, stb., amit elmondtam, megerősíti az ellenálló képességünket, lelki értelemben ugyanúgy hat ránk a napfény. Csodálatos az Isten jelleméből áradó világosság, ami az embert megnyugtatja, lecsendesíti, gyógyítja, regenerálja, helyreállítja a látásmódját. Csodálatos ajándék a napfény lelki értelemben. Az Isten jellemének a megismerése például azt, hogy Isten nem akarja, hogy betegek legyünk. Nem tudom, ez nem örömhír? Nekem ez hatalmas örömhír. Ő azt akarja, hogy meggyógyuljanak minden betegségből. A 103. Zsoltárt idéztem szó szerint. Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. És Isten nem hazug. Ő ezt be is váltja. Azok, akik elfogadják a gyógyító erőt, meg is fognak gyógyulni. Ez nagyon fontos. Lehet, hogy teljes értelemben itt a földi világban nem tudja végigvinni a Teremtő, mert már annyira elrongáltuk magunkat. De akkor is be fogja teljesíteni az igéjét, mert ott mondja a 103. Zsoltár, meg fog váltani a koporsótól, és örök élettel fog megajándékozni. Egészséges testben. Ha valaki ezt a fényt befogadja, lelkileg gyógyulni kezd. A fizikai gyógyítás mellett mindig lelkileg is akar a Teremtő gyógyítani bennünket, mert mi egységet alkotunk. Nem válik a kettő el egymástól. A következő hatalmas nagy alapelv a levegő. A helyes légzés, a helyes tartás alapelve, a tiszta levegővel való élés nagy ajándéka. Rendkívüli fontosságú a helyes légzés, sajnos elfelejtjük mindannyian, mikor felnövünk. A kicsi gyermekek közül mindannyian tudják, hogy kell lélegezni hasi légzéssel, egyenes tartással, ülés, állás, járás, alvás közben. Megfigyeltem, lefotóztam őket. Amikor a gyerekeket, például a gyereket, látok egy kis gyermeket a földön ülve, biztos látjuk a hátát, mint a szöveg olyan egyenes. És megfigyeltem, amikor hason fekszenek, ugye felteszik a lábukat, kezüket, és nézem a gerincét. Teljesen egyenes. Ha oldalt fekszik, akkor is egyenes. Úgy teszi a kezét. Ha hanyat fekszik, és így tovább. De mi mit csinálunk, ugye? Nagy párnákat használunk. Meg minden módon igyekszünk arra, hogy nehogy egyenes maradjon a gerincünk. Ilyen székeket találunk ki, amelyek lehet, hogy nagyon kényelmesek, de nem kényelmes egyenesen ülni rajta. Hátra dőlünk. Abban a pillanatban a hátizmaink már sorvadni kezdenek, mert nem használjuk az izmainkat. Ezért kell megtanulnunk helyesen ülni, állni, járni, hogy visszanyerjük a helyes légzés ajándékát, a hasi légzést. Mert a helyes légzés hasi légzés. A Teremtő úgy alkotta meg az embert, hogy a lehető legnagyobb hatásfokkal, a legkisebb energia befektetésével tudjon lélegezni. És ez a hasi légzés. Mert a hasi légzésnél kidomborodik a hasfal, ugye a rekeszizom lenyomódik, a hasfal kidomborodik, és az egész tüdőfelületén átáramlik a levegő. Tehát, hogy így működik a hasi légzés. A mellizmokat nem használja ilyenkor a szervezet, sem a bordaközi izmokat, sem a hátizmokat, hanem a hasizmokat. És ennek óriási jelentősége van, mert az emésztő szerveinket segíti, a perisztaltikus mozgásra rásegít. És nem használ fölösleges izomenergiát. Miközben aki mellkasi légzéssel lélegzik, az használja a mellizmot, a bordaközi izmokat, a hátizmot, a vállizmot, stb. Nem akarom végsorolni. Az eredmény mi? Ugye? Egy hatalmas energiát kell kifejtenie. Ezért fáradékonyak a kismamák, mert ugye a hasi légzést nem tudják végezni, és a mellkasi légzésre kényszerülnek, és minden egyes légzésnél nyomást kap a tüdőlebenyek által a szív. És ez megterheli a szívet. Természetesen, amikor futunk, akkor a hasi légzés után előbb-utóbb átkapcsol a középlégzésre, de akkor rásegít a izommunka, az oxigén intenzív mozgása, stb. A vérkeringés arra, hogy jól működjön a szív, és fel is gyorsul a szívvel is. Akik elszorítják a hasukat és a mellüket is melltartóval, vagy szíjjal, mi marad? Egy ilyen pihegésszerű, nyomorult légzésféleség a kulcsonti vagy válllégzés, vállövi légzés. Ez a legrosszabb légzés, mert csak a tüdőnek a legfelső kis csúcsa kap valami kis levegőt, oxigéncserét, a többi részében nincs oxigéncsere. A következmény mi? Ahol nincs oxigén, ott betegség van. Ott a gombáknak, ott a baktériumoknak, a vírusoknak élőhely van, és ezért szükséges vagy hasi légzéssel lélegeznünk, megtanulnunk újra, gyakorolnunk, igen, újra el lehet kezdenünk, én is elkezdtem felnőtt koromban, és nagy ajándék, és tudatosan mélyeket lélegeznünk. Étkezések előtt, reggeli, ebéd, vacsora előtt, 10 perccel kimegyünk a jó levegőre, kinyitjuk az ajtót, ablakot, egyenes tartása, emelt fővel, hátrahúzott vállal, mélyeket lélegzünk 10-szer. Ha érdekli önöket, hogy hogyan, szívesen elmutatom, elmondom az előadás végén, a beszélgetésben, de a lényeg az, hogy mélyeket, erőteljes kilégzésekkel, nyugodt mély belégzésekkel, hosszú mély kilégzésekkel lélegezzünk, csodálatos ajándék. Olyan energiát, olyan figyelmet, olyan erőt kap a szervezetünk, mert ahova oxigén jut, oda életerő jut. Az oxigén segítségével égeti el a szervezetünk a táplálékot, és ad energiát. És az oxigén segítségével pusztítja el a szervezetünk a káros baktériumokat. Hihetetlen hatása van az oxigénnek. Légzéssel súlyos betegségek meggyógyíthatók lennének, ha élnék velünk. a magas vérnyomást hogyan lehet csökkenteni helyes légzéssel. Elmondom önöknek. Mondjuk 4 egységre belélegzünk, gyorsan, visszatartjuk egy kicsit, és hosszú, mondjuk 8 egységre kilélegzünk. És újra. Mi történik? Na most érzem egytől a kis légzéstől a hatást a fejemben. Milyen hatása van az légzésnek? A kilégzés elnyújtása fázisában a paraszimpatikus idegrendszeri hatás lép életbe, ami a szervezetnek a lecsendesítő, nyugtató, regenerálódó, gyógyító hatását lépteti előtérbe, a pulzus számot csökkenti, a vérnyomás csökken. Kézzelfogható. Ha ezt 5-10 percig végezzük nyugodtan ezt a légzést, amit megmutattam, minimum 10 egységgel, de lehet, hogy 15 egységgel leesik a vérnyomás. Ha 20 percig végezzük, 20, 30, 40 egységgel lemegy a vérnyomás. Gyógyszer nélkül. Próbálják ki. Én kipróbáltam. Aki viszont kába, akinek nincs energiája, úgy érzi, hogy egy erő kéne, inni kéne egy kávét. Ugye? Akkor mit kell csinálni? Pont ellentéteset kell csinálni. Akkor el kell nyújtani a belégzési fázist, visszatartani a levegőt, megfeszíteni az izmainkat, gyorsan kilélegezni. Ekkor mi történik? A szimpatikus idegrendszeri hatás lép életbe, aminek az a következménye, hogy a szervezet erőit mozgosítja, adrenalin termel, stressz hatás, önmagamnak idézem elő, kávé helyett bőségesen bepotolja azt a szerepet, mozgósítja a szervezet energiáját külső beavatkozás nélkül, és frissebbek leszünk. Ha ezt 3-szor megcsinálják ezt a légzést, megtapasztalják ennek az áldását. Nem kell több kávét inni. Az egyik táborunkban egyik kedves vendégünkkel éltük át ezt a tapasztalatot, hogy amikor kelt fel reggel álmosan és vonszóval magát jött ki a szobából, akkor mondtam, megyek ki a levegőre kávét, iszom a kávémat. És végezte a mély légzéseket, és amikor visszajött, friss volt és felemelt fejjel jött ki. Ilyen egyszerű. A légzésnek ilyen hatása van. Sok mindent lehetne még erről elmondani, mondom, egy külön előadás lehetne, és tartunk is erről, majd meg lesz annak is a felvétele. Nagyon nagy áldás van a légzésben. Érdemes újra megtanulnunk a helyes tartást, hogy elsajátítsuk a helyes légzést. Ennek érdekében a nyakizmainkat, a hátizmainkat, a vállizmainkat erősíteni kell, tudatosan gyakorolni az egyenes állást, ülést, járást, olyan gyakorlatokat végezni, amivel a hátunkat visszahelyezhetjük a természetes helyzetbe, úgy tudjuk leellenőrizni, hogy mi az egyenes tartás, hogy odaállunk a falhoz, a sarkunkat nekinyomjuk, a fenekünket is, a hátunkat is, és a fejünket is. Ez az egyenes tartás. Tehát nem a lábúj hegyünkön állunk és egyensúlyozunk, hanem kicsit a sarkunk felé, és a láb egyharmada része felé, hátra, hátsó irányba megy el a testsúly, és akkor vagyunk egyenes tartásban. Rendkívül jelentősége van a derékfájásaink, a hátfájásaink, a nyakfájásaink elmúlnak. A beszélgetésnél szívesen megmutatom önöknek azokat a gyakorlatokat, főképp a nyakra és a hátra, amelyekkel mi magunk otthon pénz nélkül és ingyen kiszedhetjük a görcseinket a nyakunkból és a vállainkból. Ezek egyszerű gyógymódok, tanultuk szanatóriumokban. A légzésnek lelki üzenete is van. Jézus azt mondta a Nikodémussal folytatott beszélgetésben, aki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be a mennyek országába. És nagyon érdekes, mert a Bibliában a lélek szó, a pneuma, ugyanaz a szó, amit a levegőre, vagy a légzésre, a széljárásra alkalmaz a Biblia. Ugyanaz a szó. Ha valaki nem születik levegőtől, légzés, széljárástól, így is fordíthatnánk, de úgy használja a Biblia, hogy Szentlélektől, mert arra is használja. Nem születik újjá, nem mehet be a mennyek országába. Mit jelent ez? Azt tanítja a Biblia, hogy az, aki a napfény világosságából lelki értelemben részesült, odáig eljuthat, hogy szüntelenül be akarja lélegezni azt az áldott hatást, ami a Teremtőtől jön, és vele akar élni. A lélegzés az, amit szüntelenül gyakorolnunk kell, nem állhat meg. A lélegzés az, ami mindig működik, mert ha nem lélegzünk, akkor elpusztulunk. 1-2 perc múlva oxigénhiány lép életbe, és meghalunk. Olyan szüntelen közösségben akar lenni Isten, az ember az Istennel, újjá akar születni, vele akar élni. Nem akar nélküle élni, mert megtapasztalja, hogy belőle származik az erő, a fény, a világosság, ami kíséri és vezeti. És ebben hatalmas gyógyerő van. A következő alapelv a víz. Testünk 60-70% a víz, a gyerekeknél, a kicsiknél 75% is lehet, az idősebbeknél 60 környékén már. Ugye, tehát csökken a víz mennyiség a szervezetben, átlagban 65% körül van, de nagyon sok függ attól, hogy mennyit iszunk. A hidratációtól. Bőségesen kellene innunk tiszta vizet azért, hogy a szervezetünk jól tudjon tisztulni, mert a víz gyógyító, tisztító eszköz belsőleg is és külsőleg is. A vízben óriási áldás van. Ezért fontos naponta legalább 6-8 pohár vizet elfogyasztanunk, és a legelső vízfogyasztásunkat javasoljuk, ezt tanították nekünk, és nagyon bevált, felkelés után azonnal igyunk meg 1-2 pohár langyos vizet, ne hideget, mert éjszaka úgyis lehűl a szervezetünk, és egy kis langyos vízzel mi úgy szoktuk csinálni most a téli időszakban a feleségemmel, hogy feltesszük a radiátorra az este odakészített flakonba a vizet, és hát olyan testhőre, 38-40 fokra felmelegszik az a víz, és megisszuk, amikor felkelünk, és azt tapasztalom számtalan esetben, illetve minden reggel tapasztalom, hogy megindulnak az életfolyamataim, a tisztító tevékenység, a vese, a máj, a bélrendszer, beindítja az alapanyagcserét, ez a langyos víz, és elkezdi tisztítani, és az ember könnyebben megy vécére. Nem mindegy, mert nagyon fontos a tisztítása a szervezetnek. Nagyon fontos, hogy étkezések előtt fél óráig, és étkezések után egy óráig legalább ne igyunk vizet. Ennek óriási jelentősége van. Nagyon sok embernek rossz az emésztése, és a betegségeiket úgy szedik össze, hogy étkezések közben isznak vizet. Ez nagyon káros. Miért? Mert amikor étkezés közben iszunk vizet, akkor általában hidegebb vizet iszunk, mint az étel, és a testünknek, a gyomrónak az emésztési hőmérséklete kb. 39-40 fok. És akkor, hogyha iszunk vizet, ilyenkor az 15 fokos mondjuk az a víz, lehűtjük a gyomrót, nem jó az emésztés. Késleltetjük az emésztést. A késleltetett emésztésnek a következménye az erjedés vagy a rothadás. A szénhidrát erjed, a fehérje rothad. Ezeknek pedig annyi káros mellékterméke van a testre, hogy ez betegíti meg az embert. Másrészt pedig felhigítjük a gyomornedvet. Nem lesz jó az emésztés hatékonysága. Tehát kétszeres öngól az étkezés közben való vízivás. Ezért a táborainkban és a szanatóriumokban nem szoktak levest sem adni. Vagy csak úgy, hogy önmagában este, önmagában egy leves, de az is általában sűrű. Mert hogyha leves teszünk, étkezés elején mit csinálunk? Lehet, hogy nem hűtjük le a gyomrot, de felhígítjük a gyomornedvet, és az emésztés hatékonyságát csökkentjük. Ha eszünk, akkor szilárd ételt fogyasszunk, és ne hígítsük fel a gyomornedvnek az állagát, mert hiszen így rosszabb lesz az emésztésünk. De emellett nagyon fontos, hogy igyunk az étkezések között. Ha bőségesen iszunk étkezések között, akkor nem kell étkezések alatt innunk, akkor nem leszünk szomjasak. Továbbá az is nagyon fontos, hogy külsőleg jól éljünk a vízzel. Tulajdonképpen a víz az az egyetlen eszköz, amivel rendkívül gyorsan tudjuk segíteni a testhőmérsékletünk változását. Mint említettem a forró fürdőnél, ugye a lázkeltő fürdőnél, próbálják ki, de nem kell ilyen nagyon meleg vízben fürdeni. Ha például valakinél, egy gyereknél, vagy nálunk is már kezd elhúzódni a láz, akkor segíthetjük azzal a láz csökkenését, hogy nem hideg vízbe kell ülni, meg nem meleg vízbe kell ülni, hanem egy kellemes, közérzetet alátámasztó, kellemes meleg vízbe, vagy langyos vízbe, ami jól esik, és így ülünk a vízben. Hadd kérdezzem meg, csak a logikájukat használják. Miért megy le a láz ilyenkor? Kapja a test a hőt, honnan? Kívülről. Idáig ő belülről termelte a hőt, hogy azt a hatást elérje, ami ugye a hőmérséklet emelkedés következtében jobban működik az immunrendszer. Ha viszont azt érzi, mondjuk fél óráig ülünk egy ilyen vízben, akkor a szervezet azt mondja, hogy nem kell hőt termelnem, mert megvan a hő. Kívülről jön. Mi történik? Belülről leállítja a hőtermelést, és lemegy a láz. Tehát nem hideg lepedőbe kell, meg vizes lepedőbe kínozni magunkat, hanem egyszerűen egy kellemes, langyos fürdőbe beülünk, vagy meleg fürdőben, és nyugodtan ott üldögélünk, olvasunk, És várunk. A szervezet elvégzi a munkát. De nagyon sokat segíthetünk minden nap magunkon, élénkíthetjük, felpesdíthetjük a vérkeringésünket. A bőrünk alatti részen helyezkedik el, nagyon sok vér rendszeresen oda áramlik a vér, és azon keresztül a hideg-meleg hatással megmozgathatjuk a vérkeringésünket. Úgy szoktuk ezt csinálni, hogy amikor fürdünk, zuhanzunk, akkor 3-4 percig meleg vízzel zuhanzunk, leszapanozzuk magunkat, stb. Az egész testünk feltöltődik hővel, és miután végeztünk, kikapcsoljuk a meleg vizet, a lehető leghidegebbre vesszük, a legjobb lenne a jeges víz, csak sajnos nincs az otthonokban, de mindegy, és a jobb lábbal kezdjük, bal lábbal folytatjuk, jobb láb, bal láb, arc, alhas, hát és legutoljára a szívünk. 3-4 perc meleg víz után fél percig vagy egy percig hideg vízzel zuhanyozzuk le magunkat. Hadd kérdezem meg, miért nem fogunk megfázni? Miért nem fázunk meg? Talán kihűtjük magunkat azzal a fél perces zuhanyzással? De hogy hűtjük ki, a csontjainkig hatolt a meleg, csak a bőrünk felszínét éri a hideg, de hogy a szervezet kiváltsa az ellensúlyozást a hideg hatására, amit csinál, a szervezet mély rétegeiben lévő vért mozgósítani kezdi a bőr felszíne felé, magyarul az egész vérkeringést pesdíti. Bőrtorna, értorna, izomtorna, idegrendszert erősítő, frissítő hatású, órákon keresztül érezzük annak a hatását, hogy úgy vagyunk egy ilyen reggeli zuhanyzás után, mintha az egész vérünk pezsegne és tele lennénk életerővel. A víznek van lelki hatása is. Jézus azt mondta, hogy víztől és lélektől újjászületni a feltétele az üdvösségnek. A víz nem más, mint a tisztító hatása révén jelképezi azt a szövetséget, amit Krisztussal lehet kötni, ugye ezt a Biblia keresztségnek nevezi, és azt mondja, hogy a keresztség nem másképp történt az új szövetségben, és a mai napig is ez a helyes módja a keresztségnek, hogy teljesen alámerítették az Istennek odakötelezett embert a víz alá, az Isten szolgája, jelképezve, hogy meghalt a régi énjének és életfelfogásának, és Isten újra egy új életre emeli ki őt onnan, feltámasztja, ahogy úgy mondjam, a halóporaiból, és új életre hozza elő. Mert úgy akar élni, hogy mindig a Teremtővel szoros szövetségben. Nem akar nélküle élni. Erre mondta Pál apostol, élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Aki idáig eljut, az az üdvösség kapujáig eljutott. Lelkileg hatalmas gyógyítást és gyógyulást él meg. A Teremtő a szövetségese. Hatalmas ajándék ez. A következő alapelv a mozgás. Nagyon nehéz röviden beszélni erről, mert minden sejtünkig elhat a mozgás. 15-ször, 20-szor olyan sebességgel halad a vérünk intenzív mozgás hatására, mint nyugalmi állapotban. 50-szer annyi hajszálér nyílik meg, mint pihenő helyzetben. Endorfint termel a 12 perces izzasztó mozgás, 200-szor erősebb, mint a morfium, ez az anyag. Kedélyi állapot javító, regeneráló, gyógyító, csodálatos vegyi anyag, amit a szervezetünk termel, és egész napra a jó kedélyünket biztosítja, hogyha mozgunk. Tapasztaltam. Emellett az emésztőrendszerre csodálatos hatású a mozgás, mert ahogy mozgunk, az állandó, kontraposztos, ellentétes mozgásokkal segítünk az emésztésünkön. A szívünket erősítjük az aerobik mozgás hatására, a tüdőnket erősítjük, az egész immunrendszerünket serkentjük, az egész szervezetünknek az érrendszerét tisztítjuk, ez az intenzív vérkeringés lemossa az érfalakról az oda nem illő hordalékokat. És így tovább, a csontrendszert erősíti. A csontritkulásnak a legjobb gyógyszere, hogy terheljük meg az izmainkat és a csontjainkat. Megerősödnek a csontjaink. És így tovább. Nagyon sok mindent lehetne sorolni, hogy a mozgásnak milyen áldásai vannak. Háromféle mozgástípus van. Az első az oxigént bőségesen igénylő aerobik jellegű mozgás, a szívet és a tüdőt erősíti, kitartásra nevel. A második típusú a hajlékonyságot, rugalmasságot segítő mozgás, amely az izületeinket, csontjainkat, gerincünket rugalmassá tesszük. Nagyon fontos, ez a lelki hajlékonyságunkat segíti elő, hogy jobban tudjunk alkalmazkodni. A harmadik típusú pedig az erőnövelő mozgás, az úgynevezett súlyzós mozgás, és nem arra kell gondolnunk, hogy most mindannyiunknak súlyzózni kell, hanem tudatosan megterhelni, ha más nem, a saját testünk súlyával, fekvőtámasz, guggolás, hasizom gyakorlatok a saját lábunk súlyával, ugye? Mert a szervezetünknek szüksége van megterhelésre ahhoz, hogy fenntartsa az izmaink erejét és állapotát. Ha ezt nem tesszük meg, főképp férfiak, akkor az életünk elsatnyul, elerőtlenedik, nem leszünk tele energiával, és nem érezzük jól magunkat. A Teremtő mindannyiunkat mozgásra teremtett. Akinek van kertje, óriási ajándéka van, hogy kerti munkát végezhet, akinek nincs, de más is mehet nyugodtan sétálni, csodálatos mozgás a séta, az intenzív séta még jobb, egyenes tartással emelt fővel, fél órát étkezések után, nem előtt, meg közben, után azért, mert az emésztés nagyon nagy mértékben segíti a séta étkezés után. És lehet kocogni, lehet úszni, lehet kerékpározni, kinek mi esik jól, de az a lényeg, hogy rendszeresen végezzük, terheljük meg a szervezetünket, a mértékletességre itt is ügyeljünk, és nagyon sok áldásban részesülünk. De lelki értelemben is hat a mozgás, van a szervezetünkre egy olyan hatása, hogy amikor mozgunk, akkor kitartásban növekszünk, gyarapodunk, akkor megtanuljuk legyőzni a nehézségeket. Kenneth Cooper állapította meg a tökéletes közérzetről szóló könyvében, hogy akik rendszeresen, tudatosan mozognak, az egész személyiségük megváltozik. Jobban tudják leküzdeni a nehézségeket, és a személyiségükben egy pozitív változás áll be, az élet nehézségeit jobban tudják legyőzni. Nagyobb kitartással rendelkeznek. Érdemes megragadni ezt az adományt, ami a mozgásban van. Lelki értelemben úgy mozoghatunk, fejlődhetünk, növekedhetünk és gyarapodhatunk egész életünkön keresztül, itt nem számít a kor, hogy a Teremtővel való összeköttetést folyamatosan mélyítjük ima által. Ige kutatás által. Kimeríthetetlen kincses tár van az Isten igéjében. Szakadatlanul fejlődhetünk benne. Szakadatlan lehetőség nyílik arra, hogy másokat segítsünk, hogy szolgálatban növekedjünk. A szanatóriumainkban egy alapelv, és Ellen White írja a Nagyorvos lábnyomában című könyvében, hogy a legjobb gyógymódok egyike, hogyha valaki beteg, akkor keressenek egy nála betegebb embert, és azt szolgálja. Ez a legjobb gyógymódok egyike. Hogy lássa meg, hogy van nálánál nehezebb helyzetben lévő ember is, és azt szolgálja. Kérdezze meg, hogy miben segíthetnék. És segítsen rajta. Tevőlegesen, gyakorlatilag. Mert a szolgálat a legnagyobb fejlődési lehetőség. Miért? Mert amikor elmegyünk emberekhez, amikor szeretnénk rajtuk segíteni, akkor szembesülünk a magunk hiányaival, hogy nincs bennünk elég együttérzés, hogy nem vagyunk elég tapintatosak, hogy nincs bennünk elég figyelmesség, hogy stb. Stb. És ehhez kérünk erőt és segítséget, hogy a következő alkalommal már ne ilyenek legyünk, és lépésről lépésre változunk. Emlékszem, egy idősek otthonában voltam, sok-sok idős emberrel beszélgettem, és az volt a téma, hogy mi a boldogság. Megkérdeztem tőlük, hogy boldogok-e. Egy kivételével mindenki azt mondta, abból, amit elmondtak, egyértelmű volt, hogy nem boldogok. És kiderült, hogy miért. Tele voltak panasszal, társadalom, nyugdíj, emberek, család, gyerekek hálátlansága, betegség, közbiztonság, stb. Politika, sorolták az okokat, ismerjük jól, ugye? Egyetlen egy asszony volt, aki azt mondta, nem értelek benneteket. Hát végre nyugdíjas vagyok, szabadon élhetek, olvashatok, amikor gondolok, tehetem ezt, mehetek a természetbe, segíthetek ide, és a szomszédomban van egy idős ember, látom, hogy nem tud elmenni a boltba, bevásárolok neki, ha főzök is, ugyan már, hogy még egy személyre főzök, nem olyan nagy dolog, és segítek neki, és hogy tovább, ő boldog volt. Ő jól érezte magát. Mert nem siránkozott és panaszkodott, hanem elkezdett hasznosan élni, másokon segíteni. És ez a gyógyulás lelki értelemben. Még egy óriási nagy fejlődési lehetőség, kedves hallgatók, a Biblia elénk tárja, hogy jobb emberekké váljunk, kérjük a Teremtőtől, hogy fokozatosan, ahogy mi alkalmasak vagyunk rá, tisztítson meg bennünket minden rossz szokásunktól, látásmódunktól, bűnünktől. Ez hatalmas lehetőség. A böjtölés itt egy kiváltságos alkalom. Mert nem csak fizikailag gyógyítja az embert a böjt, lelkileg is. Ha úgy böjtölünk, hogy kérjük a Teremtőtől, Uram, hozd elő azokat a vétkeimet, amiket nem ismertem fel, amiket nem láttam meg, de terhelnek. vagy már eltemettem a feledés homályába, hogy megszabaduljak tőle, hozd elő, és ő előhozza. Megtapasztaltam. Hatalmas szabadulásokat élhetünk át. A következő alapelv, így a vége felé haladva, utolsó előtti alapelvünk a pihenés. Rendkívül fontos alapelv. Pihenés, nyugalom, megállás nélkül nem tudunk fejlődni, nem tudunk gyógyulni. Nem tudom, tudják-e, hogy mikor építi a növény a sejtjeit, a testét, nappal vagy éjszaka? Az ember mikor gyógyul? Nappal vagy éjszaka inkább? A pihenés fázisa alatt. Ebben egy hatalmas üzenet van, sokat gondolkodtam, hogy miért? Miért van így? A 127. Zsoltárban találtam meg a választ. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének az Úr álmában áld eleget. Ingyen kegyelemből van a gyógyulás. Nem azért gyógyulunk meg, mert én meggyógyítom magamat. Nem. A Teremtő ingyen kegyelme a gyógyulás. Lelki és fizikai értelemben is. Mert a törvényei készen vannak, csak mi nekünk mit kell tennünk? Nekünk csak oda kell simulnunk, idomulnunk a működő törvényekhez. A napfény, a levegő, a víz, a mozgás törvényéhez. Nekünk csak ezt gyakorolni kell. És a gyógyulás automatikusan beáll. Nagyon sok embernél tapasztaltam, és magamon is, hogy volt egy mozgásszervi problémám. És nem tudtam sehogy se meggyógyítani, mentem orvoshoz, röntgent, vizsgálat, kezelések, semmi nem változott, maradt minden, és mit csináljam? Elkezdtem mozogni, tudatosan. Azokat az izmokat, ahol volt a fájdalom, tudatosan lazítani, nyújtani, megterhelni, és egy idő után, fél év múlva helyükre álltak. Mert megerősödtek, mert oda helyeződött, ahova való, és erővel, és a dolog helyreállt. De ha észreveszem magamon, hogy elhanyagolom, és megint nem figyelek rá, és megint nem mozgok, stb., akkor mi történik? Szépen lassan kezd visszazökkenni az ember abba a rossz állapotba. Tehát ez egy folyamatos fejlődési lehetőség. A megállás, a pihenés alatt, a lecsendesedés alatt tudunk megnyugodni. A történt dolgokat kiértékelni, és előre tekinteni, ami még ránk vár, hogy mit tegyünk. Csendben tudunk a Teremtővel beszélgetni, mert lehet vele beszélgetni. A lelki ismeretünkön keresztül szól hozzánk, a gondolatainkat ihletheti, de csak csendben, nyugalomban, lecsendesedésben. Ezért rendkívül fontos, hogy reggel vagy hajnalban, ahogy Jézus tette, vagy este, megnyugodjunk és lecsendesedjünk. És közben történnek a legnagyobb dolgok, a legnagyobb döntések csendben történnek. Fontos megállni napi szinten, heti szinten. Heti szinten azt mondja a Biblia, hogy egy teljes napot kér a Teremtőnk, mert meg akar bennünket szentelni. Így mondja a 10 parancsolatban, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se szolgád, se szolgáló leányod, senki, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és a 7. napon megnyugodott. És megáldotta, és megszentelte a szombat napját. Hatalmas ajándékot ígér, ha ezt megtartjuk, mert ezt a napot úgy lehet megtartani, hogy így mondjam, hogy a bűneinket lerendezzük, a család ünnepe lesz, mert az asszonyok ne főzzenek, tanácsolja, a 6. napon főzzenek. Kedves asszonyokat, hogy szereti önöket a Teremtő? Mert azt szeretné, hogy a 7. napon ne főzzenek. Sajnos elfelejtődött. Menjünk közösségbe, mert ott áldás vár ránk, ahol megerősödhetünk egymás szeretete és tapasztalatai által. Szabad szombatnapon jól cselekedni, mondta Jézus. Hallgassuk az igét, menjünk ki a természetbe. 6 napon át teremtette. Van mit tanulni a természetből. Az emberi kapcsolatok ápolásának egy kiváltságos alkalma a 7. nap. Ha valaki ezt gyakorolja, ha azon a napon nem intézi az ügyeit, nem végzi a munkáját, teljesen az Úrnak szenteli ezt a napot, olyan áldásban részesülhet, akit csak azt tudja elmondani, aki ezt megéli. Lelki értelemben a 7. nap az egész lényünknek a gyógyító ereje, és annak a nagy tapasztalatnak a kiváltsága, hogy az ingyen kegyelemből részesülhetünk az Isten szeretetéből, erejéből, igéjéből, hatalmából, és gyógyulhatunk. Az utolsó alapelv a táplálkozás. talán csodálkoznak, hogy miért az utolsónak vettük. Hadd kérdezzem meg, tudják, hogy hány percig élhetnénk napfény meg levegő nélkül, és hány napig táplálkozás nélkül? Hát ezért az utolsó. Levegő nélkül csak pár percig élhetnénk. Ha napfény nem lenne, jégbe fagyna perceken belül a világ, és elpusztulnánk. De táplálkozás nélkül mennyi ideig élhet egy ember? Nem tudom, tudják-e? Hát 40 napig biztosan. De olvastam szakkönyvekben, hogy egy átlagos alkatú ember, tehát nem kövér és nem sovány, a szervezetében 60 napra elég tartalék van. Hát persze nem élünk ezzel a lehetőséggel, csak mondom. Tehát nem kellene 3-4 nap múlva megenni a bajtársainkat, ugye? Hanem lehet böjtölni is. A táplálék nem a legfontosabb. Ezért van az, amikor annyiszor halljuk, hogy a nagyapáink ették ezt, ették azt, ezt így éltek, meg még dohányzott is, stb. Mondják, és mégis 90 éves korig élt. Igen, de mennyi ideig volt napfényen? Mennyit mozgott? Milyen levegőt szívott be? Mikor feküdt le este? És soroljam? És hogy mit evett, ahhoz képest természetesen még tovább növelhette volna az életerejét, ha jól étkezik, de a napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés fontosabb. De sajnos nekünk megfordítódott az arány, amiket elmondtam, ezek teljesen lényegtelnek kiváltak, lefekszünk éjfélkor, meg eszünk, vagy mozgunk, ahogy nem mozgunk, és mi a legfontosabb? A táplálkozás, ugye? A legnagyobb kérdés a mai világban, mit eszünk, hogy együnk, igen, mi is tartunk erről főzőkört, éppen a fejeztük be Győrben, hogy mi az egészséges táplálkozás, hogyan lehet egészségesen táplálkozni. A Biblia erről is tanít. Nagyon érdekes, hogy a Teremtő, amikor megalkotta az embert, a legelső napon, amikor megalkotta, megmondta, hogy mit tegyen. Hát ez hatalmas dolog. Ő tudta, hogy mi jó az embernek. Nem tudom, tudják-e, hogy mi az, amit mondott. Gyümölcs, gabona, olajos magvak, a bűneset után pedig a zöldségfélék. Nem volt se tej, se tojás, se hús. Olvassák el Genezis könyve első fejezet 29. versében. Ezt ajánlotta. És amikor ő adott ételt az embernek, például a pusztai vándorlás alatt, akkor mit adott? Disznókarajt? Mannát. Mannát. De tudta az Isten, hogy milyen az ember. Az ember már az özönvíz előtt eltért ettől a normától. Nézzük meg a Bibliában az életkorokat, az özönvíz előtti életkorokat. Hatalmasak. Fel se tudjuk fogni. Segye János volt az, aki megtapasztalta, amikor embereket boncolt, rengeteg embert, hogy olyan életerő van az ember testében, hogy hihetetlen, és tulajdonképpen egyetlen egy öregségben meghalt embert sem látott, hanem mindig olyan embereket látott, amikor boncolt, hogy valamelyik szervük mondta fel a szolgálatot. De azt mondta, hogy az emberben akkora vitalitás van, hogyha jól élne a természet törvényeivel, hihetetlen mértékben ki lehetne tágítani az életkorát. Ez a Bibliát támasztja alá. De az ember elkezdett más tenni. Olyan ételeket, amelyek nem a legegészségesebbek, és nem a Teremtőtől származtak. De az ember akar tenni. Isten soha nem erőltett senkire semmit. Amikor akar tenni húst, ehetett húst. Megmondta, hogy mit ehetsz. 3 Mózes 11-ben elmondta, hogy mit javasol, ha már eszik az ember. De nem azt mondta, hogy egyél, hanem ehetsz. És megszabta a tiszta és a tisztátalan állatok közötti különbséget. Megjegyzem, Ábrahám kiválasztása előtt már tud erről a Biblia, az özönvíznél, amikor a bárkákba visznek be a tisztákból 7 párat, a tisztátalanokból 1 párat a bárkába, tehát nem zsidóknak adott egészségügyi törvény, az egészségügyi törvény a táplálkozásra nézve, hanem egyetemes emberi törvény, ez hatalmas nagy gondolat, sajnos a kereszténység általában ezt elfelejtette, de a Biblia erről tud. Nem erőlteti senkire az Isten ezt a törvényt, ez egy szabad dolog, de aki nem tartja ezt tiszteletben, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan, azoknak sajnos a következményét vállalni is kell. A szív- és érrendszeri betegségekben halnak ma meg a legtöbben Magyarországon. Nem tudom, tudják-e, hogy ez függ össze a táplálkozással. Az állati táplálékban van koleszterin, ami lerakódik az érfalakon, és ennek következtében a legtöbb magyar ember ebbe hal meg. Tehát segíthetnénk magunkon, ha figyelnénk arra, hogy mi a jó táplálék. Mi az az édeni minta, amihettől, ha nagyon eltávolodtunk, érdemes közeledni. Hangsúlyozom, senkire nem erőlteti a Teremtő. De aki megpróbálja, én megpróbáltam. Többeket látok, akik megpróbáltunk. A betegségeim, amiket összeszedtem 40 éves koromra, a sok-sok betegséget, azoknak a döntő többsége teljesen elmúlt, és ami megmaradt is, az is rendkívüli mértékben visszahúzódott. Mert ez a táplálkozás tényleg hatalmas gyógyerővel bír. A saját szememmel láttam, tapasztaltam, hogy halál közelében lévő emberek, akik olyan betegségbe kerültek, hogy már lemondott róla mindenki, elkezdtek így táplálkozni, és meggyógyultak. Ebben a táplálkozásban óriási gyógyerő van. Ha minél közelebb a természetes állapotában fogyasztjuk a növényeket, a gyümölcsöket, olajos magvakat, gabonákat, zöldségféléket, annál jobb és egészségesebb. Minél kevésbé drasztikus módon sütjük, főzzük ezeket az ételeket. Ezzel persze nem azt mondjuk, hogy csak ilyet együnk, hanem a nyers ételeknek és a főtt és a sült ételeknek egy helyes arányát is felfedezte az orvostudomány. A lugosítás és a savasítás kérdése ez. Lugos ételekből kellene ennünk 75%-ot, magyarul gyümölcsökből és zöldségekből, és 25%-ot kéne fogyasztanunk a savasító ételekből, gabonából és olajos magvakból. A magyar ember pont fordítva teszi. Illetve még jó lenne, ha fordítva tenné, de a magyar ember általában, amikor étkezik egy ebédet, akkor ugye minden sült és főtt étel az savas, eleve, minden gabona savas, az állati termék savas, és mit teszik hozzá? Egy kis ecetes uborkát vagy, egy kis ecetes savanyúságot, az ecet pedig abszolút savas, és ami még jó lenne a zöldségben, azt is savassá teszi, a vörös vértesteket pusztítja. Hát csoda, hogy ilyen a magyar egészségügy. Tehát érdemes lenne visszatérnünk és megtanulnunk azt, hogy mi a helyes táplálkozás, milyen törvényei vannak, mikor együnk, hogyan együnk, mennyit együnk, stb. Nem megyek bele, beszélgetésnél visszatérhetünk rá. Ha esetleg lesz rá igény, nagyon szívesen feleségemmel tartunk főzőkört is, ahol bemutatjuk önöknek, hogy hogyan lehet ezeket az ételeket jól, finoman, ízletesen elkészíteni. Azokat a konyhatechnikákat bemutatjuk, amelyekkel az égetését az olajnak elkerülhető, a panírozás, stb., hogy hogyan lehet a cukrot kiváltani, mert a cukor rendkívül káros, a fehér cukor fogyasztása. A különféle finomított olajok is károsak, és az állati zsiradék pedig aztán végképp. Érdekes, a Biblia mindezt tudja. Azt mondja, hogy amikor áldozatot mutatsz, vagy levágod a te állatodat, amit megeszel, akkor a kövérjét, azt égesd el. Az az enyém, így mondja az Úr. Te azt ne edd meg, és a vérét is onst ki a földre, mert a vér rendkívül romlékony. A magyar élelmiszeripar rengeteg élelmiszerbe, többek között a csokoládéba vagy színezőanyagként használja a vért. Nem kell feltüntetni a címkén, hogy vért tartalmaz a csokoládé. Sok érdekességet lehetne elmondani, de nem kívánok belemenni. Tehát láthatják, hogy nagyon sok minden mondani valónk van. Egy rövid verssel zárjuk le az előadást, és szívem mélyéből kívánom, hogy éljenek ezekkel az ingyen felkínált ajándékokkal, hatalmas nagy kiváltság megismerni a helyes életmód alapelveit, és gyógyulhatnak. Azt ígéri a 103. Zsoltárban a Biblia, hogy minden betegségünket meggyógyítja a Teremtő, és minden bűnünket megbocsátja. Ez a lehetőség mindannyiunk számára nyitott.
Reményik Sándor, gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd! Kiszárad a fám, a testem, lelkem fája, de épek még a gyökerek talán, s e tompa, túnya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat. Ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában, csak úgy éltem, mint lepke a bábban, csak úgy éltem, mint árnyék a fényben, rólam gondolt, roppant gondolatod, torz árnyékaképpen. s ha egy kósza szellő valami balzsamillatot hozott. Megéreztem, ez az élet. S megéreztem a te jelenléted, s maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, én szeretni és adni akarok egy harmad cseppért is tengereket, s most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni.